Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Április 24-e csütörtök reggel van, 7:02, és itt megjelent a stúdióban, Ács Gábor. Hát, nagy soká. Meglepődve, hogy én már itt vagyok, aki mindig itt van 6 óra után.
Szó sem jutok. Hát itt voltam néhány napja is, és itt leszek minden nap sokszor. Lehet, hogy kicsit tömbösítődtem, de voltam én mindig is, meg hát remélem, hogy egy darabig még leszek is. Nem értem ezt a célzást,
de,
kolléga
semmi,
úr.
Semmi. Különös, csak nem tudom, rég voltunk így egy műsorban talán azért. Na,
szóval Gede Balázs.
Igen.
Övön aluli ütésére kezdődik a mai műsor.
Is,
amúgy
főleg
pedig,
úgy, igen.
Igen, mindegy, a gyerekek értenek abban egyet szerintem, hogy nem értjük, még csak most kezdődött, már alig van hátra a tavaszi szünetből.
Ja, hát ez
a
ilyen.
Meghosszabbított tavaszi szünetből ez lenne az a csütörtök, sőt, dehogyis. Hát ha régi rendszerben már tegnap folytatódott volna a suli, ez az ajándék 3 nap, ami az új rendszerben a tavasz szünethez hozzácsapodott, és így lett.
Szerintem nem mindenhol van.
De ez most államilag.
Ez most államilag?
Igen, ez meg lett hosszabbítva, hogy ennek fejébe bukták az egy hetet júniusban, mert ezt a 3 napot kapták meg egyrészt, meg volt egy kis hosszabbítás talán a télinél is. De a lényeg az, hogy most ez a hét még tavaszi szünet, és hát remélhetőleg ez a forgalmon is érződik. Én egyébként
abszolút
éreztem.
Én is, mert úgy értem be elég korán, hogy egy 5 perccel később indultam, mert az utóbbi szokásommal ellentétben ma itt egy kávét, mert egy picit korábban sikerült fölébredni, mint a tervezet.
Ja, a reggeli kávét vettad el, ugye?
Igen, és azt a maradék fél órát, amit jól lett volna vásárolni, tölteni, azt kipótoltam egy kávéval. Na, az elcsúszott egy picit a kávézgatás, és később indultam, és azzal együtt beértem előbb. Tehát ez egyértelmű jele annak, hogy a forgalom kiváló volt.
Amit viszont én konstatáltam meglepetéssel, hogy,
igen, meglepetéssel,
hogy beelőztél.
Hát mindig beelőzlek. A meglepetés az a pár alkalom volt, amikor nem előztelek.
Jó. Nem a ébredés utáni kávét a legnehezebb elhagyni? Mert nekem azt mondták, hogy
hát
annak van olyan rituáléja, hogy az ember...
Abszolút rituálé.
Megy, első dolga,
igen.
Második dolga.
Bennem is felmerült már, hogy valójában az ébreszt, tehát a rituálé ébreszt, nem is biztos, aha, hogy a kávé. És egyébként ennek jó visszaigazolása volt az, hogy amikor elkezdtem, na mondom, én most már ezt kihagyom, mert éjgyomorra, a gyomornak, meg mit tudom én, pusztán ilyen meggondolásokból. Én lepődtem meg a legjobban, hogy gyakorlatilag ez ilyen egyik napra a másikra ment.
Tehát simán könnyen ment.
Igen, tehát vettem egy nagy levegőt, összeszedtem magam akaratilag, és hát mondom, micsoda marhasság, hát ez nem is hiányzik. Akkor, amikor egy kicsit pukkadtabban ébred az ember, nyilván akkor jó ezt meglökni, de normál körülmények között, hogyha aludtál rendesen, jó kelsz, akkor teljesen elhagyható annak is, aki már rászokott. Tehát érdemes kipróbálni, mert őrületesen. Tehát valójában hozzáfogni nehezebb, mint csinálni. Én ezt tapasztaltam.
És hogy el kell lehagyni.
Mert hát persze, hogy, ez mindenkinek a saját.
Mert hogy a tudósok, tehát a menetrend szerint érkező kávé egészséges, nem egészséges, mennyi egészséges kutatómunkák, erről szóló sajtó beszámolók.
Hát kávé, tejtojás.
Azok olyan szinten mondanak
ez mind a háromban ugyanez van. Emlékszel.
De gyakorlatilag mindig minden a következő az ellentmond az előzőnek. Tehát az igyál sok kávét, igyál kevés kávét. Melyik időszaka jó, mikor egészséges? A kávézók tovább éltek, kevesebbet éltek. Rég elvesztettem a fonalat, hogy most ezzel kapcsolom.
Én azért megiszom a magamért, tehát 2-3-at bedörgölök egy nap azzal együtt, csak mondom ezt az elsőt azért, hogy ne egy gyomorra menjen, tehát egy picit próbáljam a gyomrot kímélni, meg az emésztőrendszert, én ezért találtam ki. Aztán van, aki nem akarja kitalálni, vagy másért, de a lényeg az, hogy csak saját tapasztalatként mondtam el, hogy aki hozzá akar fogni, az nem egy ördöngösség megszabadulni a reggeli kávétól.
Jó, oké, hát én maradok a 0-2 vonalon, és amikor éppen úgy esik a...
Vagy semmi, vagy kettő.
Hát én nagyon későn szoktam rá, és abszolút opportunisztikus szemlélettel, úgy is, mint álmos voltam, ittom egyet. És ezt a hatását élveztem. Én még nem jutottam odáig, hogy ne... Tehát, hogy úgy legyek vele, hogy nem érzek semmi hatását, és hanem csak rituálé dolog. Olyan már volt, hogy tetszett meg kívántam, főleg, hogyha egy jó kávézóban voltam, vagy Olaszországban hozzátartozott az életérzéshez, és igazából nem voltam álmos, és ittam néhányat, de igazából ez még mindig a ritkább. De tényleg tök érdekes, hogy mennyire rá lehet gyógyulni, és van, akinek komoly küzdelem már csak a csökkentése a napi 4-5-ről a környezetemben, többen is vannak.
Na, hogyne.
Igen, izgalmas.
Be tud akadni. Igen, írja, hogy hallgató, hogy minden reggel egy pohár joghurtra iszik kávét, hogy ne üres gyomorra menjen.
Ez azért érdekes. Ez nekem olyan gyomor problémát okozna azonnal itt, hogy
igen, lehet, hogy akkor nem lennél itt adásban. Ezt én is csináltam, amikor még magam gyártottam a kaukázusi kefirt, ilyen kis kefir gombákkal, akkor mindig volt otthon kefirem, és akkor nagyon egyszerű volt egy pohárkával fölhajtani, és akkor utána kávézni. Az erjesztett tej, tehát normális esetben azért nem csinál ez rumlit, de persze van, aki érzékeny, és ez is egy picit megfuttatja.
De figyelj, igen, de hát nekem az, hogy reggel föl sem merül, és adás végéig nem hiszem, nagy ritkán 9-kor, hogyha az pont emiatt is ettől a félelemtől, meg hát a félelem tapasztalati alapokon nyugszik, hogy ilyen hatása lehet. Hát tényleg, ez... És egy élet alatt nem bírtam kitapasztalni, hogy mikor van ilyen hatása, aha, és mikor nincs ilyen gyomorforgató hatás.
Hát figyelj, még van hátra, hogyha még...
Jó, hát remélem.
A kutató munkám egyszer csak szárbaszokken eredménnyel, gyümölcsel zárul.
Remélem, egy eszében összefoglalhatom a saját magamon végzett kutatások eredményét, igen, életem...
Ács világában megjelenik van ez, hogy...
Életem hajnalán, nem? Alkonyán.
Alkonyán, igen. Na jó, hát akkor egy ilyen kis bevezetben félek, hogy a bélcsatornában egyre mélyebbre
jutunk. Kijövünk a bélcsatornából.
Helyes. Akkor elmondjuk az elérhetőségünket: 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber szám jöhetnek ide. Valaki kérdezi, hogy János, hogy képünk is van esetleg, amit nézni lehetne, vagy csak hangotok? Hát, csak hangunk.
Jaj, most... Úgy csinálsz, mint aki nem érti a kérdést.
Mert?
Hát volt már, amikor volt képünk is.
Hát volt, de persze, hogy
de
volt.
De tök logikus és érthető kérdés, hogyha fölteszik a hallgatót, akkor meg tudtátok csinálni, akkor most miért nem tudjátok megcsinálni?
De már 3 éve nincs képünk, én csak azért lepődtem meg a kérdésen.
Persze, mi is lepődünk a kérdésen, de vagy...
Jó,
vagy azért merül fel a kérdés, mert a technológia elvileg adott, vagy pedig azért, mert a hallgató még emlékszik arra, hogy ezt csináltuk, igen, és nem olyan bonyolult.
És hogy most miért nincs, igen, hogyha már akkor volt.
Meglepően bonyolult egyébként. Meg kellene hozzá még technikai és igen, személyi,
igen, igen,
feltétel.
Humán erőforrás.
Humán erőforrás, igen.
Technikai is, igen. D-kartárs írt nekünk: pirkadatos jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, szüneti forgalmi viszonyokra tekintettel kellemes 21 perc, 24 másodperc a szokásos relációban Szerencs utcai lámpa menetből abszolválva. Köszönjük szépen. Megköszöntjük a névnaposainkat. ja, hogy még adásmenet sincs nyitva. Na ne szállj, bejövök, hajnalok hajnalálni, de...
Hát, aki készített a fejből, tudja, parancsolj.
Hát jó, de az egész... Ja, tényleg Gyuri nap van, György, boldog névnapot kívánok.
Szent György nap, így
nektek,
van.
És Sárkány Elő Szent György napja is, így van. Úgyhogy köszöntjük a Gyurikat nagy szeretettel, ismerőst is, nem ismerőst, hallgatót, nem hallgatót, mindenkit. Hú, marha nagy a sor, nagyon sok egyéb névnap is van. Hát csak egyet, párat, a bebórákat köszöntjük külön nagy szeretettel, a kászonokat, és mondjuk a meliórákat, meg a honoriusokat is, esetleg gasztonokat.
Nem nyúltam bele, most sem.
Jó, reméltem. Az évfordulók közül 1222, ugye történelmi óra mentőkérdés, amikor a kettes ér felel a Nebuló, második adrás kiadja az aranybullát. Azt hiszem, ez az a fix évszám, amit mindenki tudott, a többi az már kétséges.
Hát hány ilyen van egyébként? 1526?
1526, 1444, ami még három szám.
Vagy... És az mi?
Várjál?
Ez annyira nem köztudott.
Nem. Ez annyira nem köztudott. Majd megnézem, hogy mi volt 1444.
Nándorfehérvár akart lenni? Vagy?
Nem.
1444-ben szerintem semmi nem történt.
Biztos, hogy történt valami.
Igen, most, na akkor ezt majd mindjárt.
Just is megnézem.
Jó.
Várjál csak, mik vannak még ilyenek. Hát szerintem Merseburg, Augsburg 933 és igen, 955, hát ahol elgatyázták a...
Ez a mentőkérdésnek nehéz, nem?
Hát... kinek mi a nehéz? Lehet, hogy valakinek a, nem tudom, az 1236-a fölni, mert épp bekattan neki, hogy nem tudom, mi történt ott. Na figyelj, ne vizsgáztass, Várnai csata, ugye?
1444.
Hát szerintem igen.
Akkor most megbuknék a mentőkérdésen.
Hát én is csak egy kettes kapnék, mert bevágtam az évszámot, és rohadtul nem ugrott be, hogy mi történt.
Na jó, nézzük
szerint,
akkor
szerintem szálljuk le erről a vonalról, mert itt komoly, komoly dolgok derülnének ki, hogy...
Mi képzeld el nekünk, szálljunk le a vonalról, de csak eszembe jut a hülyeség. Szóval nekünk volt olyan, töriből, gimiben, hogy, és mindenki erre ráparázott, érthető módon évszám topográfia dolgozat. És miután alig feleltünk, az annyi volt, hogy ott egyből, és várakozás nélkül, és ahogy elhangzott a kérdés, azonnal leírva, egy perc alatt, vagy öt perc alatt megvolt, 10 évszám, 10 topográfia, hol van az adott terület? Mit tudom én, Mezopotámia. De lehetett akár város, mit tudom én, bárhonnan Magyarországról vagy a világból, és röviden le kellett írni, volt el 20 másodpercen. És a végén azonnal be. És erre kapták két jegyet. Miközben összesen nem volt még két másik jegyed, tehát ez nagyon elvitte a súlyt. Tehát imádtam a történelem tanáromat, iszonyatosan jó fej volt, ez olyan para volt, hogy ezen múlott gyakorlatilag a jegyed néhány másodpercnek aha. A koncentrálásán, de ez a történelem évszám, hát megemlékszem, a Leporellón, akkor jött be a Leporellón, már volt technológia, és egymás között ment a sokszorosítása, az összes évszámot kigyűjtötték azok, akiknek ez nagyon fontos volt, a többiek megpróbálták elhiénázni, és de ezek jártak ott körbe, de csak bizonyos körökben. Úgyhogy jó, ez nekem az évszámok azok nagyon fejben voltak, de ennek ellenére mondtam azt, hogy 1444-ben az ég egyet a világon sem.
Szerintem hogy most egy zenével meg is törhetjük ezt a hosszú ébresztőt.
Csak még egy dolgot kérdeznék, ha már az évfordulókon nem jutottunk végig, hogy 1961-ben nyílt meg a Vasa Múzeum Stockholmban, annak a hajónak a kiállítása, amelyik egy fantasztikus hajó volt, de első dolga volt, hogy miután elkészült és kihajózott, hogy elsüllyedjen. Ki írta oda, hogy láttam lenyűgöző ezt a múzeumot? Melyik szerkesztő? Te voltál, vagy a Zoller kollégina?
Én biztos nem, mert én nem láttam.
Akkor majd vele megbeszélem, hogy valóban, és ajánlom mindenkinek egyébként, aki Stockholmban jár, tényleg csúcs. Akkor csak említés szintjén tényleg évszám nélkül a mai születésnaposok Orrániai Vilmos, Huszka Jenő, Jékeli Zoltán, Zente Ferenc, mindenképp.
Shirley MacLaine, és... Oscar Díjas amerikai színésznő, Barbara Streisand, kétszeres Oscar Díjas.
És Barbara.
Barbara
Streisand, úgyhogy nekik...
Az elhunytak között Daniel Defoe, angol íróra emlékezhetünk, Estée Lauderre és Monspad Saroltára, 2021-ben hagyott itt minket a magyar tájfutó világbajnok, a nemzet sportolója, majd tőle fogunk egy aranyköpést idézni.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na, egy gyors lapszemre, a Portfolio.hu Romániával foglalkozik, most megfoghatjuk őket. Bezegországból bukott angyal, teszi fel a szerző a kérdést, nagy bajba kerülhetnek, ugyanis a románok éppen dolgoznak azon, hogy elkerüljék, hát mondhatni, hogy ők is a bóvli státuszt, mert ugye most a legutóbbi S&P hitelminősítéssel azért nálunk is ott lóg Damoklis kardja a fejünk felett. Az egész Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányát próbálja ugyanis lefragni Románia. Ugye ezt próbálja lekerülni, vagy elkerülni ő is, hogy ez tovább nőjön, és a hitelminősítők bedobják a bóvli státuszba, onnantól ugyanis ugye nagyon megnehezedik, és megdrágul a költségvetés finanszírozása, tehát ennek ez az egyik legnagyobb hátulütője. Az egyébként is törékeny makrogazdasági helyzetet csak tetézi még a politikai kockázat, ugye ez tavaly novemberi viharos elnökválasztás megismétlése hordoz magában. A piaci szereplők már érezhetően mozgolódnak, megjelent a román állampapírok piacán például a Franklin Templeton, mely általában azoknak az országoknak a kötvényeit veszi, ahonnan a befektetők többsége épp igyekszik távol maradni. Így volt ez Magyarország esetében, is emlékezzünk csak rá a 2010-es évek első felében. Szóval a Portfolio.hu-n lehet erről olvasni.
Sokat nyilatkozott ott a kopasz, emlékszel?
Igen.
Mark Möbius.
Mark Möbius.
Volt ott a vezető, most már ő 80 fölött van.
Igen.
Nem annyira aktív.
Nem is nagyon látom egyébként. Igen. Most, mármint a nyilatkozatai.
Nagy guru volt, és sokáig sokat nyilatkozott a feltörekvő piacokon, tök érdekes üzleteket csinált. Na, a Telexről ajánlom, a kiöregedőben a tanári kar, közben egyre több gyerek igényel különös figyelmet, hogyan alakultak a mutatók, színes tagos, és ezt most jó értelemben mondom, sok infografikával, ábrával, adatokból, hogy a magyar oktatás helyzete egészen konkrétan mennyi diplom, mennyi tanár jut egy gyerekre nemzetközi összevetésben, ezek hogyan változtak az elmúlt időszakban, de hát egy korfa az, ami igazából tényleg megdöbbentő. Hogyha az általános iskolákat nézzük, akkor kiemelkedően a 55-59 évesek vannak a legtöbben, és hát 40 alatt szinte alig vannak tanárok, ezzel biztos, hogy valamit valamikor, minél hamarabb
hát igen, ebből
kezdeni
még
kellene, és hát ugye abszolút nem ebbe az irányba haladnak a dolgok, vagy haladtak a dolgok az elmúlt időszakban. Szóval a Telex cikkét ajánljuk erről, ez a reggeli vezetőjük.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Tegnap olyan boldog, optimista hangulat volt a világban, hogy a Budapest értéktőzsde is emelkedett. 2,4%-kal 90.786 pontra. Trump elnök úr most éppen optimista képet festett a kínai vám megállapodásokról is.
Most éppen,
meg aztán nem
most
is úgy gondolta,
piacbarát
hogy,
módon
igen, nem is
meg.
Úgy gondolta, hogy Jerome Powell-t ki kéne rúgni, ő nem is akarja.
De hát ő semmit nem úgy gondol, mint előző napon gondolt.
Ez borzasztó, tehát a világ nagyhatalmának az élén egy ilyen pacák, hát, aki mondogat, aztán megmondják neki, hogy rosszat mondott elnök úr, vissza kéne ezt valahogy csinálni, akkor mond egy másikat. Tehát ez borzasztó, ez így megy 4 évig, én nem tudom, mi lesz.
Vigyel, már így megy hány hónap, és mindig rácsodálkozunk, hogy borzasztó, igen. Pedig lassan hát megszokhattuk, szóval a kérdés csak az, hogy éppen ma orbitális baromságot csinál, kisebb baromságot csinál.
Vagy éppen szóltak neki, hogy
vagy
azt
éppen
csinált,
szóltak neki, hogy
próbálja vissza. De
azért
azt
szerintem az fontos mondás, és az egy egyértelmű változás, az gyakorlatilag a brutál vámokból kihátrálás napja óta, hogy már visszakozik. Addig semmi?
Igen.
Addig ment.
Igen.
Addig nem volt az, igen, hogy kijövök belőle, és noha nem ismerem el, meg nyilván magának sem, hogy hülyeséget csinált, de ott jelzett a piac. Tehát ott olyan szinten jelzett a piac, hogy ott abból kijött.
Igen.
És onnantól kezdve ez már nem az első alkalom, tehát húsvétkor nekirongyol, és lelúzerezi, és lehülyé, és mindent elmond a jegybank elnökről, és követeli a kamatcsökkentést, és húsvét hétfőn a piacok bezuhannak, majd pedig elkezd kedve, ha nem is kedves-kedve beszélni, de nem úgy gondoltam, Tehát azért látszik, hogy a Wall Street-től fél. Tényleg. Erről tarthattunk, de sokáig úgy tűnt, hogy nem érdekli.
Nem, hát, mert a piacok szakadása összességében nem, de amikor már egy olyan hármas együttállás volt, ami egyébként programajánlóként mondhatjuk, hogy 7 óra után, majd 4-8 után erről fogunk beszélgetni, mert a gyújtópontjában többek között az ő meghátrálásának is az volt, hogy banánköztársaságokban van ilyen, hogy egyszerre szakad a tőzsde,
hát a kötvénybiac, az amerikai, a világ,
és ütik a devizát.
Az amerikai kötvényekből menekülni.
Ahová menekülni igen. szoktak. Tehát ott dobott egy hátraarcot, úgyhogy majd erről még beszélgetünk, hogy ez milyen nyomokat hagyott
esetleg. És akkor most jönnek a közleműködési adatok az zuhanó népszerűségéről. Igen, tehát, ugye igen, ez még, és innentől kezdve még inkább nem tudhatod, hogy mit fog csinálni. Szerintem egyébként az lesz, hogy arra gondolok, hogy mérnek, tehát ami népszerű, társadalom, politikai intézkedések,
igen.
azokat majd nyomja tovább, és talán, ha van egy kis szerencsénk a gazdaságtól, úgy talán így távolabb húzódik, és nem annyira forszíroz ezeket
mondani,
a dolgokat.
Erre szoktál mondani, hogy ő azért sokáig televíziós showman volt, ahol ott tikkelt az orra előtt a mérés, és gyakorlatilag minden igen. szavát úgy fordította, ugye, hogy a nézettség, ahogy alakul, hát talán ezt majd itt is így fogja valahogy produkálni. Na, de a magyar piacon...
Két napig nem csinált marhasságot, és úgy próbált szebbeket mondani, amit szokott, és két napja emelkedik az amerikai piac. Igen. És ugye visszatérve Budapestre, itt az OTP egészen elképesztő, tehát egy nagyon-nagyon kemény, gyönyörű, emelkedő hullámban volt új történelmi csúcsokkal. Az alulértékeltsége a régió, nem csak a régió, nem is a régióshoz, azért a bankokhoz képest, ami azért brutális volt, az elkezdett csökkenni, és egy nagyon szép pályán mozgott, és amikor jött a Trumpnak a főhülyesége, akkor ugye 26-ról 20-ig szakadt igen. két nap alatt, a 20 az mondjuk napon belüli mélypont volt, akkor is 22 lett a vége, de azóta megint egy kicsi nyugi van, az OTP folyamatosan emelkedik, tegnap visszajött már 20, mennyi? 24 fölé?
25 fölé, 25.700 akkor mondom
sőt,
is.
Hát közelíti a korábbi csúcsát.
Igen, igen, igen 4%-ot realizott tegnap az OTP 25.700 forintig, és emlékezzünk csak, amikor a 20 alá beütöttek, ugye én kérdezte egy hallgató, és említettem, hogy ott azért már el lehet kezdeni gyűjtögetni. Azt egy másiktól kaptam, hogy ez szokásos a pánikból, hogy egy picit túl gondoljuk, hogy azt mondta, hogy majd 10 000-en vesz, hát azért az eléggé irreális elképzelés.
Hát az két óra volt a 20 000 környéki szint. Tehát
igen,
az egy leszúrás, az aznapi
nyitás utáni még ilyen beragadt eladások, vagy vitte a lendület, aztán az eladók észrevették, hogy a vevők mindent visznek, ott fordulhatott. A Richter Gedeon is ment tegnap egy jót 2,4%-kal 10.750-ig, a MOL 3%-kal 2.936 pontig. A Magyar Telekom meg stagnált, ugyanott zárt, ahol előző nap 1674 forinton.
Amerikát lényegében a hátterét elmondtuk, tehát a hétfőn még megijedtek, de Trump hatás, aztán, hogy sárga haj magához térte a piacok is, és most éppen emelkedtek már tegnap előtt is, és tegnap nap annyira szépen emelkedtek, hogy az meg másnak volt. Tehát a 4,5%-os Nasdaq végül leadta a felére, a napi csúcsoktól jócskán elmaradt, de azért egy tisztességes emelkedéssel zártak. A Teslának kifejezetten jót tett az, hogy ügyes azért, az Elon azért.
Hát az
szóval
az...
a pocsék katasztrófa. Nem nevezhetjük katasztrofális eredménye. Mellé belengedte, hogy jövök vissza segíteni.
Igen.
Kevesebbet
ami
kormányzok.
Van, mert ugye ez egy ilyen határidős megbízás volt, azt hiszem 2 hónapos, aminek a vége van, amit meghosszabbíthatott volna, de nem fog.
Rájött, hogy gond van otthon.
Igen,
a Dodge-ban is csak cseszegetik, meg ott igen. is feszkó van, mert a kormányzati szereplők között is, úgyhogy...
Globális szinten esett 13%-kal az értékesítésük, úgyhogy valamit kell produkálnia. De a lényeg az, hogy ez biztatólag hatott a igen. befektetők, megvették.
Tudott emelkedni,
meg hogy majd jön az olcsó Tesla, meg a robotaxi, elsütött az összes mindenfélét, ami...
Igen, ilyenkor. És a befektetők, ahogy kell, megkajálták. És miért? Hát volt honnan megkajálni, mert ugye azért Tesla nagyon komoly zakóban és zuhanó repülésben volt az idei évben, már mint az árfolyam. A Boeing is a tavaly volt komoly lejtmenetben, és az egyik nyertes volt tegnap kiválónak, vagy hát meglepően jónak, inkább mondjuk úgy, meglepően jónak értékelték. Itt is gyors jelentés volt, 6%-ot emelkedett a Boeing árfolyama is, tehát szép nap volt, de azért messze nem a csúcsokon zártak a piacok. Ezen a héten, tehát az egy rossz nap után már 2 fölpattanás volt az amerikai tőzsdén. A Nasdaq 15% alá csökkentette az idei buktáját, míg a Dow Jones már csak mínusz 7-ben, az S&P mínusz 9-ben áll az idei teljesítmény nézve, és ez mondom már az emelkedés következtében alakult ki, de Amerika ezzel együtt vaskosan alul teljesítő továbbra is a világban. azt mi nézem.
Hát, space gomb?
Igen, csak...
Space gomb effektus?
Harangozz be, légy szíves, Tolerandit, mert hiányzik...
Hát, harangozom, hiányzik
még, csak hiányzik még a szignál mögül egy...
Hangot ne adjál neki, mert még a végén megszól, a lényeg az, hogy jöjjön
hát,
majd.
Hát, ha nem akarjátok, akkor nem.
De majd szeretnénk, mert pont erre kérünk, hogy majd a híreket
hétszik
mondd el. És hogyha minden igaz, akkor meg is lesz a gomb, meg a harangozó, meg a minden, ugye? Úgyhogy jöjjön.
Meg.
Jó, oké.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, megyünk tovább, itt a Rádió Káfi 98.0-án, április 24-e, fú, mi van, csütörtök reggel, 7 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt.
Mi az? Nem. Az zavart meg, hogy valaki írt egy tudom nem morgós szerda kezdetű üzenetet, és ezért elbizonyítottam most szerda, csütörtök, eleve olyan furcsán kezdődött, ugye keddel a hét.
Három rövid hét van egymás után, igen.
Ja, igen, ez furi, mert a következő is az lesz.
Könnyű bele zavarodni.
Talán, ugye, három napos a nagyon hosszú négy napos hétvége miatt. Szóval azt írta Balázs Druszám, aki előtt a Várnai csatát is megírta többek között, mert más hallgató is, köszönjük szépen még egyszer, hogy tudom, nem morgós szerda, de a kukás autók vajon miért 6 és 7 között járnak a főutakon és akadályozzák a buszokat? Miért nem reggel 5-kor? Én gyanítom, hogy elindulnak 5-kor, de hát ugye
nem tudnak mindenhol.
Egy pillanat alatt nem lehet végezni.
Sőt, 4-kor elindulnak.
Sőt, 4-kor is, igen, és hát sajnos róják a köröket, néha mennek üríteni, gondolom egy ilyen, vagy egy járat, az egy ürítés, vagy visszatérő ürítés
hát
után.
Ezt nem tudjuk, de nyilván próbálják ezt optimalizálni, és nem lehet. A reggel 5-kor az a baj, hogy miért ébresztenek föl, ugye hozzánk túl korán jön, az is érthető, hogy...
Ha később, akkor én mennék munkába,
de
miért?
Tökre érthető, hogy zavar.
Persze, hogy
de amikor
érthető.
Meg mész ki fel az egyirányú utcából...
Főleg, amikor csúszásba vagy, és be kell állnod, és tehetetlen vagy, mert belefutottál, igen. Rád is gurultak, tehát sekisebe, ott ülsz, és látod, hogy megy az idő,
és fél 8-kor,
ég rád a dolog. Igen. Szóval ez bosszantó.
Szóval nem végeznek. Nem tudom, mi lenne az optimális. 6 óra 30 és 7 óra között, szóval nem végeznek. Nem tudnak fél óra alatt mindenhol ott lenni, úgyhogy sajnos ezt el kell nyújtani. Nem tudom, mi lenne egyébként a jó.
Hát amíg ezen stúdiózunk, szerintem nyomjunk egy-két budapesti információt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy érdekes dolgot olvastam az Indexen, ugyanis lakhatási projektet dolgozott ki a főváros, és elindítanának egy panelprogramot is. Ez egy háttérbeszélgetés során derült ki, Kis Ambrus tartotta ezt újságíróknak. És ebből sok minden más is. Ugye a javaslatban a magántőkét vonnának be a lakhatási válság kezelésébe, ez gyakorlatilag az egész projektnek a lényege. És 5 területet választottak ki, ami felmerülhet a pilot projekt helyszíneként, több koncepcióban is gondolkodnak, köztük a telekért tartós bérlet, vagy a telekért lakástulajdon verzióban. Egy Rimaszombati úti területen a telekért tartós bérlet koncepcióba vágtak bele, itt meghirdetik a területet azzal a kikötéssel, hogy a főként a lakhatási funkcióval bírhat, az ár fix, a licit versenyt abban várják, hogy mekkora lesz a tartós bérletű lakások száma. A lakásokat 10 évig a fővárosnak lenne lehetősége bérelni, a piaci árnál alacsonyabb szinten az ingatlanokat a lakásügynökségen keresztül biztosítanák a fővárosi közszolgáltatásba dolgozóknak. És itt merült még fel egy érdekesség, most nem találom egyébként a magában a cikkben, de a cím az arról szól, hogy Amerikából kitoloncolt magyarok jelentek meg a budapesti hajléktalanok között, ami egy érdekes fejlemény, de hát annyira meg nem meglepő, hogyha Donald Trump ez irányú intézkedéseibe belegondolunk, akkor nyilván ebbe a szórásba belekerülhettek ott élő magyarok is.
Átemeltem a lapszemléből inkább a Budapest rovatba a 24.hu reggeli cikkét, amely azt próbálja bontogatni, hogy miért Érden a legnehezebb a helyzet. Úgy tűnik, hogy Érd lehet az első olyan önkormányzat, ami annyira elvérzik, kivérzik, hogy költségvetési biztost kell kiküldeni. Pont ezt az információt nem találtam egyébként meg, tehát ami mindenkit érint, a kormányzati elvonások, hogyan nehezítik meg a helyzetét, az általános dolgok, azok persze itt vannak mind, de hogy miért különösen nehéz Érdnek a helyzete, ahol egyébként már mindent elkövettek, és mindent visszafogtak, és a cikk hosszasan sorolja is, hogy már a letekert fűtéstől elkezdve uszodák bezárásáig, a legutóbb a helyi rádiónak a bezárása, hogy meddig mentek el, de hogy miért itt jön ez el pont leghamarabb, azt nem láttam. Hát annyi kiderül, hogy itt a kiadások talán azért nagyobbak, mert hogy az agglomerációs kitelepülés mekkájaként rengeteg fiatal család költözött ki, és emiatt van az önkormányzatnak nagyon komoly kiadása. A legnagyobb tétel például a közétkeztetés, ez benne van a cikkben. Ezzel együtt pont, ami leginkább érdekelt volna, arra nem láttam megfejtést, arról, hogy pontosan hogyan gazdálkodik a város, mennyi mínusz, mennyi plusz van, szóval miért Érd ajtaján kopogtat. Tehát elsőnek úgy tűnik a költségvetési biztos, mert az önkormányzat vesztesége már akkorára nőtt, erről tehát a 24-en lehet olvasni. Erzsébet városban pedig...
Ja, igen.
Akkor gyorsan elmondom, hogy ez volt az a bizonyos ügy, ahol a Vitézi Dávid megtette a javaslatát, hogy hogyan legyen az autómentesítés, a közlekedési rendszer átalakítása, és az önkormányzat jelezte, hogy ők erről nem tudnak, őket miért nem kérdezték meg, és volt egy ilyen, hát alapvetően így külső szemmel nézve tök értelmetlen egymásnak feszülés, mert ez tök jó lenne, hogyha ezt mondjuk megbeszélnék, és mindenki hozzátenni a magáét. Úgy tűnik, hogy akkor ez most megtörtént, és az Index írja, hogy a tegnapi napon a birtokukba került a szintén tegnapi keltezésű előterjesztés, tehát 23-án, ami részletesen szabályozza, részletesen leírja, hogy hogyan változik majd a közlekedés a Buli negyedben. Olyan szinten, hogy, és nem fogom nyilván elmondani, de hogy a teljesen autómentes utcák listája benne van, ahol csak gyalogos és kerékpáros forgalom lesz. Aztán lesznek a behajtási engedélyhez kötött utcák, ezeknek a listája is megvan, és lesznek egyébként olyanok, amelyeknél megfordul a közlekedés, tehát egyik irányváltás lesz, olyan is lesz, ami eddig egyirányú volt, de most már kétirányú lesz, és lesznek a forgalomcsillapított, de átjárható utcák, újabb parkolóhelyek is megszűnnek, úgy tűnik tehát, hogy megegyezés megvan, és Vitézi Dávid és Karácsony főpolgármester közös javaslataként kerül majd a közgyűlés elé. Nagyjából ez alapján most biztosra levehető, hogy ez át fog menni, és ez életbe fog lépni, tehát ha valaki a 7. kerület új közlekedési rendje iránt érdeklődik, az előterjesztést az Index szerezte meg, ott ez már olvasható, de nyilván majd erről még a sajtó be fog számolni.
Na, hogyha már a kukás autókról beszéltünk, akkor Pest-Lőrincre pattanunk, ugyanis az ottani polgármester kifakadt, hogy amióta a fővárost a MOU-hoz került a budapesti szemétszállítás, hát bizony vannak nagy problémák, például később induló kukás autók. Azt írja, hogy később indítják őket, ezzel dugót okozva a kerületbe, úgyhogy a hallgató teljesen jogosan írta. Ugyanakkor eddig ingyenes volt a csere, most ez nincs így. Biztosítottak havonta 4 darab zöld hulladékos zsákot, a MOHU nem ad egy ilyet se, és gyakorlatilag ugye a jövő évi választás után megszűnik a lomtalanítás, eddigi rendszere is a lomokat innentől a kijelölt gyűjtőpontokon lehet leadni, tehát rengeteg negatív változást
tehát az évi egyszer jelzett kéred, akkor van, és jönnek, és ingyen az maradt, nem? Tehát csak ez nincs benne ebben az írásban? Tehát ez mindenkire érvényes, ha jól tudom.
Nem tudom. Azt írja, hogy a jövő évi választás után megszűnik a lomtanítás eddigi rendszere, és innentől a lomokat kijelölt gyűjtőpontokon lehet leadni. Tehát lehet, hogy a kertes övezetben sem lesz ez az egyszeri kérhető valami.
Oké, nekem úgy emlik, hogy ebben nem lett változás. Jó, de akkor ezt majd megnézzük. Meg a hallgatók úgyis helyre tesznek minket, akik tudják.
Lehet, hogy most nem volt, mert ugye most ez egy ilyen türelmi időszak, és az önkormányzatok maguk dönthettek arról, hogy bevezetik már az újat, vagy a régit alkalmazzák, valami ilyesmi volt.
Voltam lakógyűlésen.
Igen.
És ott azt mondta a közös képviselő. Nem.
A tieden.
Igen.
Igen.
Hogy kérdezte, hogy kérjünk-e? Tehát, hogy éljünk-e az évi egy kijövős lehetőséggel? Tehát ez, nem hinném, hogy ez kerületfüggő lenne.
Most meg ebbe az évben én úgy tudom, hogy a kerület, az önkormányzatok dönthették el, hogy alkalmazzák, hagyják a régit, vagy az újat, de jövőre már nincsen választási lehetőség.
De hogy az újban van benne, már nincs választási lehetőségben van benne az évi egy, nem? Azt szerintem belekerült a végén, amikor akkor a...
Na, ezt nem tudom, hogy ezt kocsáborázzuk.
Kérjük, ha valaki idővel tudja, akkor
igen,
homályosítson
jó,
fel minket.
Jó, mi viszont most megyünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na hát már megemlítettük ott az adásban azt a rendkívüli együttállást múlt héten, ugye, hogy gyakorlatilag a fejlődő piacokra jellemző óriási eladási hullám volt az Egyesült Államokban, és az azért volt érdekes, mert az, hogy egyszerre adjanak részvényt, kötvényt, meg az adott devizát, jelen esetben a dollárt, hát ez az amerikai, én nem tudom, hogy volt-e ilyen valamikor, azért, ha volt, akkor biztos jó régen.
De azért nem lehetett, mi magyarok ezt jól ismerjük, tehát a forint meg a magyar kötvénypiac,
hát ez
a részvények kaptak,
igen,
már ilyet, igen, nem is egyszer, a válságok idején meg aztán csőstül, de az ilyen esetekben, az ilyen helyzetekben Amerika adja a biztonság, a mencsvár, ott a kötvényhozamok éppen esni szoktak ilyenkor az odaáramló pénzek miatt, tehát teljesen máshogy működik. Ugye a világpénz jellege a dollárnak is itt jön képbe, de hogy teljesen máshogy viselkedett Amerika, mintha elvesztették volna a befektetők a bizalmat. Úgyhogy ezzel kapcsolatban érdeklődünk most.
Igen. Tóth Istvántól, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserétől. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggel!
Na hát, hogy jött össze ez az együttállás? Mit lehet tudni róla? Kik nyomasztották a kötvénypiacot? Általános pánik volt? Vagy hogy volt ez a rendkívüli eseménynek a kialakulása egy ilyen erős és fejlett vezetőpiacon?
Igen, tehát az az érdekes egyébként, hogy még maga volt pénzügyminiszter hasonlította a gazdaságot egy fejlődő piachoz.
Rassz.
Az elmúlt hetek kötvénypiaci meg dollárpiaci mozgásait érinti. Tehát itt azt láthattuk, hogy a 10 éves kötvényhozamok ilyen 3,85%-ról 4,6%-ra emelkedtek körülbelül 5 nap alatt. Tehát, hogy ezek tényleg talán 2001 környékén láthattunk hasonló mértékű mozgást és ilyen ütemű mozgást az USA kötvénypiacán, és ahogy mondtátok, közben a részvénypiacok gyengélkedtek, sőt zuhantak. A dollár is zuhant, tehát hogy ezen időszak alatt mintegy 4,5-5%-ot gyengült a dollár is. Szóval ez azért valóban korábban nem látott együttállás volt. És azért mélyütés volt ez a trumpi gazdaságpolitikának is, mert az egyik fő céljuk az volt, hogy az USA finanszírozását próbálják olcsóbbá tenni, tehát mondjuk a 10 éves hozamok 4% alá kerüljenek. Mindezek fényében, tehát eléggé úgy tűnik, hogy ez a cél azért egyelőre nem fog teljesülni. A nemzetközi befektetők részéről, tehát ami beindult kiáramlási folyamat a részvényekről, dollárból, az terjedt át a hosszabb lejáratú államkötvények piacára is. És akkor itt emögött rebesgetnek olyan teóriákat, hogy itt a kínai tartalékokból lehettek eladások, ami azért valószínű kevésbé egy válasz erre, mert a tartalékokat inkább tartják rövidebb lejáratú kötvényekbe a jegybankok, ez pedig egy hosszabb lejáratú kötvényeket érintette ez az eladási hullám. De egyébként ez már egy évtizedes tendencia, hogy a külföldi befektetők aránya csökken az USA államkötvénypiacán. Tehát egy évtizeden még ez 50% körüli volt, most már inkább ilyen 30% körül van. Uh-huh. Egy másik magyarázat volt, hogy a hedge fundok tartottak egy úgynevezett bázis trade-et, ami során nagy tőkeáttétellel vásároltak államkötvényeket, és vele szemben eladták az államkötvényekre szóló futures kontraktusokat, és itt van egy kis félreárazás a kettő között, és a futures kontraktus lejáratához közeledve ez a félreárazás megszűnik, és ezen lehet elvileg arbitrás profitot elérni. Ugye ez már egy egész nagy tétel az USA államkötvénypiacán, mert kb. 800 milliárd dollárnyi pozíció van ilyen ügyletben. Tehát ez érzékenyen érinthette volna, vagy érinthette a piacot, hogyha ennek egy része likvidálásra került. Azonban itt meg az látszik, hogy valójában tehát a fundamentumai ennek az ügyletnek nem romlottak olyan mértékben, amely indokolta volna, hogy itt nagy mértékben zárják ezt a pozíciót a befektetők. Uh-huh. Úgyhogy szerintem egyébként a legvalószínűbb ok mégiscsak az lehetett, hogy folytatódott ez a kiábrándulás az amerikai eszközökből. Ugye az elmúlt hetekben azért ez a vámháború, az egekig emelt tarifák, ugye azt látjuk, hogy ez várhatóan egy magasabb inflációt hoz el az USA-ba, illetve recessziót. És ha ugye folytatják ezt a deglobalizációs folyamatot, tehát az USA megpróbál minél több mindent belföldön megtermelni, akkor az lehet, hogy tartós inflációhoz vezethet, miközben a gazdaság jelentősen lelassul vagy recesszióba fordul, és azért tankönyvszerűen az ilyen stagflációs környezet nem kedvez a hosszabb kötvényeknek, és lehet, hogy csak simán ezt árazták a befektetők is, és ezért adták el a kötvényeket.
Uh-huh. Világos.
Na ez volt a múlt hét. Mi történt azóta?
Ami azért olyan jelentős volt, hogy ugye az, hogy a Trump bejelentette ezt a 90 napos moratóriumot, vagy tárgyalási időszakot, az összefüggés annyira erősnek látszik, hogy biztos, hogy benne volt a pakliba ez az óriási hiszti, hogy beavatkozott ezen az oldalon.
Igen, a Trump kihátrálását az egyértelműen a kötvénypiacsal hozták összefüggésbe, minden ilyen háttérinformáció, benfentesektől származó infok erről szóltak. Azóta most azért normalizálódás van? Tehát az, hogy kihátrálni látszik az extrém ötleteiből maga az amerikai elnök, a tőzsde azért kezd megnyugodni, hogyha nem is látványosan, az elmúlt két napban például már szépen emelkedett. Mit mutat a kötvénypiac? Amerika tartósan elvesztette a bizalmat, vagy azért most még visszanyerheti? Mi látszik az árakon?
Hát alapvetően ugye azért most a húsvéti időszak is tartogatott izgalmakat, amikor még nagypénteken Trump megpedzegette, hogy akkor ő most mindenképpen meg akar szabadulni a Fed elnöktől idő előtt, és azért ugye Európában zárva voltak a piacok hétfőn, de Amerikában ez egy jelentős eladási hullámot generált, tehát hogy ott akkor ilyen mínusz 3-4%-os esést láttunk a tőzsdén, a kötvényhozamok ismét elkezdtek emelkedni, a dollár is több mint 1%-ot gyengült, tehát hogy a jegybanki függetlenségbe belenyúlna az elnök, az egy nagyon rossz jel volna a piacoknak, amiből aztán visszakozott is a hétfői nap végére, és akkor ez hozta el legutóbb a fordulatot. De alapvetően mindezek a jelek azt mutatják, hogy a nő a bizonytalanság és a korábban megágyazott, tehát ez a menekülő meg biztonságos eszköz hit az amerikai eszközökben, államkötvényekben, dollárban. Tehát ez egy hosszú távú tendencia lehet, még annak ellenére is, hogyha Trump néha visszakozik ezektől az extrém ötleteitől.
Világos. Jó, hát meglátjuk a folytatást, ugye most éppen van egy kis nyugi, de hát ugye itt a legnagyobb bizonytalanságot maga Trump elnök adja ezzel, hogy bejelent, visszavon, felfüggeszti ebben a környezetben. Gondolom ez is egy plusz diszkontot, vagy valamilyen árazást majd beépít a kötvénypiac.
Így van, igen. Tehát, hogy, és akkor ebben a környezetben azért a megpróbálnak más biztonságos eszközök felé fordulni a befektetők.
Az európai kötvénypiac, vagy valamelyik más profitálhat egyébként ebből? Tehát mennyire csere szabatos mondjuk egy európai kötvénypiac az amerikaival, vagy ázsiai, japán?
Te, mint kötvényalapkezelő, hogyan reagálsz erre? Mert ugye nektek van az élmozgástér, játéktér, hogy akkor milyen kötvény irányba módosítasz például?
Alapvetően ugye az európai piac az volt egy ilyen menekülő funkció, és főleg itt a magasabb minőségű eurozónás kötvények, tehát mint a német állam kötvények, ott láthattunk egy jelentős hozamcsökkenést ugyanebben az időszakban. Tehát, hogy azért amikor az amerikai hozamok emelkednek, a német hozamok csökkennek, és közben az euró erősödik, ugye az nem egy triviális irány. Úgyhogy itt mintha egyértelműen a német kötvényeket találták meg, mint menekülő eszközöket, és egyébként ott vissza is ment már olyan szintekre a kötvényhozam, mint ott be volt jelentve március folyamán az a nagy fiskális élénkítés, és akkor meg ott volt történelmi mértékű hozamemelkedés, de most már ezt visszakorrigált a piac, mint is megtalálták a német eszközöket, mint ilyen safe haven-t. Ugye kötvénybefektető szempontjából ez az egész történet azt mutatja nekünk, hogy a vámháború okozta bizonytalanságok, a lassabb növekedés, magasabb infláció, a lassabb növekedést ellensúlyozandó fiskális élénkítések ahhoz vezetnek, hogy meredekebbé válik a hozamgörbe. Tehát, hogy a hosszabb lejáratú adósságok hozamai magasabbra kerülnek, a befektetők egy nagyobb felárat várnak el a hosszabb lejáratú kötvényekért, ami alapvetően viszont a minden országnak egy káros hatása van, mert ez növeli a finanszírozási költségeket. Tehát itt befektetőként arra figyel az ember, hogy a melyik részén érdemes befektetni ilyen esetben a hozamgörbének, melyik nyújthat nagyobb biztonságot, és ez esetben inkább a hozamgörbe rövid vége.
Világos. Okay. Nagyon köszönjük ezt a kis körképet. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm, sziasztok.
Szia.
Neked is szép napon.
Tóth Istvánnal, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserével néztünk rá egy kicsit a kötvénypiacokra.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli. Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Annak fogunk utána járni, hogyha azt mondják neked, hogy támogasson téged a NAV, akkor ennek örüljél, vagy ne. Ez ugye onnan jön, hogy
támogató eljárás. Eljárást
indít, illetve jó páran erre kaptak most az elmúlt időben az adóhatóságtól levelet, vagy felszólítást, nem is tudom, milyen formában érkezik, mindjárt ezt is tisztázzuk, és főleg azt, hogy mi ez a támogató eljárás, ez egyébként a külföldi számlákhoz köthető. Elek Diana fog nekünk segíteni, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, ez hogy néz ki? Miért küldi az adóhatóság, milyen formában, kinek?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon helyesen mondtátok, tulajdonképpen napjainkban egyre gyakrabban előfordul, illetve az a tapasztalatunk az ügyfélkörünkben, hogy egyre több magánszemély kap ilyen csodálatos levelet a NAV-tól, amelyben egy úgynevezett támogató eljárásra hívják fel őket, illetve hívják meg őket. Ugye nem minden ügyfelünk kap ilyen levelet, itt kérdés, hogy elsősorban kik számíthatnak erre a megkeresésre. ugye inkább azok a magánszemély, vagy azok a magánszemélyek, akiknek nagyobb jelentős befektetéseik vannak külföldi bankoknál, külföldi befektetési szolgáltatóknál, tehát itt nem azokra a magánszemélyekre gondolok, akik tőzsdéznek, vagy kisebb mértékben kriptoeszközökkel kereskednek például, hanem itt ugye az üzletemberekre gondolunk, a cégtulajdonosokra, vagy azokra a magánszemélyekre, akik külföldről ide költöztek Magyarországra, ezek lehetnek nyugdíjasok, vagy aktív korú magánszemélyek, vagy akik jelentősebb külföldi vagyont örököltek. Tehát amikor valóban külföldi banknál, befektetési szolgáltatóknál vannak értékpapírszámlák, jelentős befektetések, és ugye tehát fontos
ez
még az,
hogy... külföldi ingatlan is lehet, ugye látjuk a hirdetéseket, vegyünk spanyol tengerparti apartmant, ezt azt, az is beletartozik, vagy még az ennél nagyobb vagyoni?
Hát ezek az eljárások elsősorban ezeket az értékpapír ügyleteket érintik, és konkrétan a befektetéseket, tehát ugye ma inkább erről fogunk beszélni.
Igen.
És nagyon fontos még, hogy akik kapják ezeket a megkereséseket, ők magyar adóügyi illetőségűek, tehát akiknek állandó lakóhelye van már Magyarországon, akik a családjukkal együtt életvitelszerűen Magyarországon élnek, mert ugye így itt nagyon fontos, hogy akinek az adóügyi illetősége, ugye ez egy ilyen adóügyi fogalom, vagy adózási fogalom Magyarországon van, ők a világjövedelmük, úgy szoktuk mi mondani, hogy a világjövedelmük után kell, hogy beadják az adóbevallásukat május 20-áig, tehát ott a külföldi forrásból származó jövedelmek is fel kell tüntetni ebben az adóbevallásban, tehát éppen most közeledik ugye az adóbevallási határidő. Mindenképpen szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy erre tekintettel kell lenni, már csak azért is, mert ugye a külföldi bankoknál, befektetési szolgáltatóknál lévő befektetések ugye nem jelennek meg a NAV tervezetünkben, tehát ezeket a magánszemélyeknek, vagy a magánszemélynek kell külön beállítania az adóbevallásába.
Tehát honnan tudja a NAV, hogy kinek van ilyen, és mennyi, kiket keressen meg ezekkel a támogató,
levelekkel. Igen, tehát ugye létezik ez az adóügyi információcsere intézménye, amelyben az egyes országok a magyar adóügyi illetőségűekre vonatkozóan, tehát nyilván ez minden országban, az adott országban illetőséggel rendelkező személyekre vonatkozik, információt kapnak más országoktól, ahol ezek a befektetések vannak. Tehát a NAV pontosan látja, hogy egy magánszemélynek, például egy svájci, egy német, vagy egy osztrák banknál, vagy akár az USA-ban, az Egyesült Királyságban milyen befektetései vannak. Erről pontos adatokkal rendelkezik, és ugye a NAV folyamatosan elemzi, nyilván kockázatelemzés keretében megnézi a nagyságrendjét ezeknek a befektetéseknek, és nézi azt, hogy azok az adatok, amelyeket ő megkap, összhangban vannak-e az adóbevallásban a magánszemély által bevallott adatokkal, és ugye amikor jelentős eltérés mutatkozik, akkor küldi ki ezt a levelet, hogy meghívja az adózót egy eljárásra, ami nem adóellenőrzés, tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy nem kell feltétlenül gyomorgörcsöt kapni és megijedni, ha kap a magánszemély egy ilyen levelet, hanem valóban a NAV támogató szándékkal hívja meg az adózót egy önkéntes együttműködésre, amelyben ugye együttesen az adózó közreműködésével tárják fel, hogy mi okozza az eltérést az információ csere keretében kapott adatokhoz képest.
És akkor a korrekció, ugye, gondolom, még ezek szerint ilyen büntetésmentesen végrehajtható?
Pontosan, nagyon jól mondod, igen. Tehát ebben a támogató eljárásban, mivel ez még nem egy adóellenőrzés, hogyha az adózó önkéntesen együttműködik a NAV-val, és a NAV rendelkezésére bocsájt minden igazolást, tehát értem itt a külföldi banktól kapott tranzakciós listát, ugye az értékpapírügyletekről, az eszköznyilvántartást, aztán szoktak küldeni a bankok ilyen adójelentést, tehát németül ugye ilyen Ertrignis Aufstellung, vagy angolul tax reportot, ugye? ezek szoktak a fő kiindulási források lenni, és akkor ezeken szoktunk végigmenni, ugye az adózóval, és akkor megnézzük, hogy mi okozhatja az eltérést, és ugye sajnos arra is fel kell, vagy fel kell lennünk készülve, hogy az adóügyi információ csere keretében kapott adatok sokszor pontatlanok. Tehát nem biztos, hogy az adózó azért kap egy ilyen megkeresést, mert hibás az adóbevallása, vagy rosszul vallotta be Magyarországon az adót, hanem az is lehet, és ezt is nekünk kell feltárni, hogy az információcsere keretében kapott adatokban valami rossz, mert sokszor kumulált adatokat közölnek egymással, például a tagállamok így EU-n belül, vagy olyan adatok is belekerülnek, vagy tizedes veszőhiba, amiről aztán az adózó egyáltalán nem tehet.
Nagyon kevés időnk van, de azért azt még beszéljük meg, hogy az csak jobb elkerülni egy ilyet, hogy mire figyeljünk, vagy figyeljenek, akiknek külföldi számlán lévő ilyen típusú jövedelmük van, és erről kell bevallást készíteniük.
Igen, igen, hát elkerülni, inkább azt mondanám, hogy jobb megelőzni, mert ugye egy ilyen támogató eljárás, hogyha az adózó nem működik együtt, vagy ha valami miatt eredménytelenül lezárul, és nagy a különbség, akkor tehát a NAV feltételezi, hogy nem minden adó került bevallásra, akkor ez egy adóellenőrzéssel folytatódhat, ahol már szankcionálhat a NAV. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyünk, tehát tartsuk meg az igazolásokat, amit kapunk a külföldi banktól, legyünk tisztában a magyar adójogszabályok szerint, hogy milyen értékpapírokkal rendelkezünk, milyen jövedelemtípussal, mert ugye, hogyha a külföldi bank vagy befektetési szolgáltató kiállít egy igazolást, nem biztos, hogy a jövedelmet úgy kell minősítenünk, mint ahogy a magyar jogszabályok szerint kell, tehát ezért érdemes tanácsadóhoz fordulni, világos. Mert ez eltérést okozhat a személy jövedelemadó vagy a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségünkben.
Világos. Hát és ez egy elég ágas-bogas történet, úgyhogy a tanácsadói igénybevételét biztos, nyilván minél összetettebb az ügylet, és minél magasabb jövedelemről van szó, az szinte elkerülhetetlen, hogy biztosra menjen az adózó, gondolom én.
Igen, hogy nem mindenképpen javasolt.
Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, fontos figyelemfelkeltő volt, hiszen közelednek a határidők. Köszi még egyszer, és szép napot kívánunk.
Én is köszönöm, szerintem. További kellemes időtöltést kívánok. Szerbusztok!
Elek Diánával, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetőjével beszélgettünk.
A törvény által kiszabott adózásról értetően rovatunk hangzott el. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na hát visszatérünk az amerikai piacra, hogy a kötvénypiaci bizonytalanságok során már említettük, a dollár is kapott egy óriási maflást, és ez nem veszélytelen dolog. Van, hogy birodalmak eltűnésének lehet az előjele, vagy nagyhatalmak eltűnésének lehet az előjele, hogyha megrogyan az adott deviza. Ezt Tunkli Danival fogjuk átbeszélni, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát láttunk már ilyet, ugye, hogy elkezdett billegni egy fizetőeszköz uralkodó szerepe, és hát annak a megrodgyanása után aztán ment a tulajdonos állam is.
Így van, abszolút. Tehát azért, hogyha belegondoltok, a 15. században a portugáloknak volt ilyen mondjuk azt, hogy világpénze, aztán a spanyoloknak, hollandoknak, franciáknak, de igazán az egyedül alkodó pénz az első ilyen pénz, amit úgy szoktunk hívni, hogy igazi reserve currency, tehát világvaluta, az angol font volt, és hát ugye be ott az volt a lényeg, hogy ott a világháború során igazán a dollár őt letaszította a trónról, aminek az egyik fő oka az volt, hogy utána már dollárban ment a kereskedelem nagy része. Tehát az a tendencia igazániból az elmúlt 600 évben, hogy amiben kereskedünk leginkább, az lesz egy ilyen domináns pénz, és hát akkor nyilván a vámok kérdése kapcsán felmerül, hogy ha kevesebbet kereskedünk dollárban, akkor ez mennyire lesz világpénz a jövőben.
Uh-huh. Na hát ez egy izgalmas kérdés, főleg a történtek után, ugye egy ilyen gyengülő pályára állt, és hát a mögöttes okokat megbeszéltük, számtalan szó Trump elnök úr kicsit begyorsította ezt a történetet, bár egy ilyen lassú, pozícióvesztése megfigyelhető, hogy tényleg nagyon lassú, mert azt láttam, hogy ilyen 1-2 százalékok, vagy esetleg 10 százalékok évente, ami ezt a globális szerepet, vagy súlyt csökkentette, de most egy picit rálépett a gázpedálra Trump elnök.
Így van, tehát hogyha megnézzük a devizatartalékokon belül mennyi dollár voltak, az 25 évvel ezelőtt 73%-a a devizatartalékoknak dollár volt, most ez 58%. És az 58-at ezt úgy tegyük kontextusba, hogy mondjuk az euró az ilyen 20% környékén van, a japán ilyen 6, a font az 5, tehát hogy ez még mindig egy nagyon domináns szerep, de egy folyamatos csökkenésben van. És nyilván, hogyha az országok így a vámok hatására egymással inkább elkezdenek kereskedni, mint Amerikával, akkor logikus, hogy a devizatartalékon belül is mondjuk inkább több euró, inkább több kanadai dollár legyen, vagy ausztrál dollár, az a pénz, akivel kereskedik az adott ország. A másik kontextusa ennek szerintem, ami nagyon fontos, az az, hogy az országok miben vannak eladósodva, és itt azért nagyon domináns még a dollár, tehát 60%-a, 60%-nál több is igazándiból az a adósság, ami devizában van, az dollár. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ez hogyan fog változni. És hát nyilván most, hogy egyébként Európa egy ilyen hatalmas fiskális élénkítés előtt van, amiben ugyebár sok állampapírt ki kell bocsátani, legalábbis németeknél biztosan, így lehet, hogy ez a szerep is egy kicsit csökken. És ezek nem nagy csökkenések, ez fontos hangsúlyozni, de egy mérséklődése lesz talán a dollárnak, ami egyébként nagyon nagy dollár eladási flow-kat is tud mozgatni. Tehát szerintem azt kell értenetek, hogy az 57%-ról vagy 58%-ról, hogyha lemegyünk csak 47-48%, az rengeteg pénz, az annyi, mint az összes kínai dollár treasury, amit tartanak.
Az pedig nem kicsi. Tehát, hogy igen.
És egy tetszőleges piaci szereplő a világban mi alapján dönti el, hogy neki mi a biztonságos menedék, amit ő tényleg annak leérez, annak számít, hogy ő mondjuk akkor dollárba rakja, vagy amerikai kötvénybe, vagy éppen német kötvénybe a megtakarítását, hogy hol vesz éppen kötvényt. Mondjuk egy nagy nyugdíj alap bárhol a világon.
Hogyha jegybankárként gondolkozol, tehát a devizatartalékra gondolkozol, akkor szerintem az a fontos, hogy egyrészt a stabilitás meglegyen, a biztonság, a jogrend. Ez nyilván eddig a dollárnál nagyon adott volt, most ez inkább kérdőjelesebb egy kicsivel. Meg hát tényleg az, hogy kivel kereskedsz. És ugye nagyon sok árupiaci terméket is dollárban számolunk el. De most például, hogyha figyeltétek a híreket, akkor volt egy nagyon érdekes hír, hogy a kínaiak most már hihetetlen nagyságrendű kanadai olajat kezdenek el venni, és az amerikai olajak vagy olaj beszerzésük 90%-ot esett az elmúlt egy évben. És akkor nyilván az egy kérdés, hogy akkor majd a kanadaiak és a kínaiak miben számolnak el. Nyilván dollár lesz az átváltás, de hogy az renminbibe, tehát a kínai pénzbe, aha, vagy kanadai dollárban lesz kifizetve. Ez szerintem egy jó kérdés, és láttunk példát a BRICS országokban, hogy egymás között már igazán a kínai fizetőeszközbe számoltak el, mellőzve a dollár.
Ez hozhatja maga után, hogy ez a dollár hegemónia esetleg megszűnik, és a nagy gazdasági erők központokban különböző tartalékdevizák születnek? Tehát marad a dollár valamekkora súlyjal az euró, és mondjuk felnő egy renminbi, vagy egy bármi ott Ázsiába?
Szerintem a dollár mint hegemon szerepe az csökken, aha, de nyilván egy nagyon magas szinten lesz még továbbra is, tehát ezt nem akarom elvitatni tőle. Volt 2014-ben egy Hengrinnek egy tanulmánya, amiben azt írta le, tehát nagyon korán igazándiból, hogy ő úgy képzeli el ezt a világpénz történetet, hogy minden egyes kontinensnek, illetve több kontinensnek is, akár egyben, mondjuk Európa és Afrika az inkább euróban lennének a kolonizációk miatt, és mondjuk Dél-Amerika és Észak-Amerika az még inkább dollár. Ilyen nagy kontinenseket nézve lesz majd egy világpénz. Úgyhogy szerintem ez a folyamat, ez most felgyorsult a Trump adminisztrációval, ez egy nagyon lassú folyamat, tehát inkább hosszú távon, tehát ilyen évtizedes távlatokba kell gondolkozni, hogyha ezt nézzük.
Oké, hát a folyamat elindult, és hát egyelőre Trump elnök biztosítja is szerintem hozzá az üzelőanyagot, hogy ez a tempó fennmaradjon, gondolom én. Ez az írásod ott fönt lesz a blogon is, ugye ez az elemzés?
Hát reményeim szerint, hogyha átmegy a szakmai legtalálláson, akkor majd fel.
Mi már adunk egy pipát, ezt csak azért kérdem, mert csak kapirgáltuk, szerintem nagyon jó kis anyag, és a hallgatóknak akarom ajánlani bővebb elolvasásra, aki a témában érdeklődik. Köszi szépen, Dani, hogy beszélgettünk erről.
Nagyon szépen
szép
köszönöm.
Szép napot, szia. Tunkli Dani, az Accord alapkezelő befektetési igazgatója volt a beszélgető partnerünk ebben a témában.
Most jönnek a hírek Czoller Andival, utána pedig természetesen folytatódik a Millás reggeli mai adása is, mégpedig azt hittem, hogy te fogod elmondani.
Én fogom, csak közben a Dani írását mazsolázgattam. Igen, azt vettem észre, hogy ilyen egysima egyfordítottban voltunk, mert ez a
ismét
téma
adózunk,
is. Igen, ismét adózunk, és ismét külföldi, csak most jól szétszedjük ilyen darabjaira, meg elemeire. Még a póker jövedelem adózását is megbeszéljük dr. Magyar Csabával, úgyhogy vele jövünk vissza 8 óra után.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.